Amen.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit 2017. február 27-én Ákos napján a stúdióból élőben.
Nyalka Miklós, görögkatolikus papnövendék.
És Gulyván Gergely. Érdekes napra virattunk itt, ugye minden évben van egy ilyen hétfői napunk, amikor a Mária Rádió hallgatói is átélhetik velünk együtt ezen a héten, ugye, hogy kétszer fogjuk megkezdeni a nagyböjtöt. Hát ez egy izgalmas időszak. Ilyen szempontból pont jól jön ki, hogy a görögkatolikus adásnak ugye a napja a hétfő, gondolom minden évben. Akik nyomon követik és figyelemmel kísérik a görögkatolikus adásokat, de minden évben hallhatják ezt. Hát mi is nyilván a mai napunkon egy picit ezzel a témával fogunk foglalkozni, hogy számunkra, a görögkatolikusok számára a mai nappal megkezdődik a Szent Nagyböjt. Ugye, római katolikus testvéreink még két napot böjti időszak nélkül élnek, ők a hamvazó szerdán fogják majd megkezdeni a böjti időszakot. Picit fogunk erről is majd beszélni a mai műsorban, hogy tulajdonképpen ezek a különbségek, ezek pont arra jelentenek nekünk óriási segítséget, hogy a saját meglévő rendszereinken túl tudjunk tekinteni, és elgondolkodjunk azon, hogy nem csak az az út létezik Isten felé, amit mi ismerünk, vagy amit mi élünk, hanem van más jó megoldás is, ami szintén segíthet az embernek abban, hogy bekapcsolódjon az evangéliumi életbe. Tehát nem a kizárólagosság az, ami jellemzi a dolgainkat.
Ezt egy nagyon szép és szemléletes képpel szokták kifejezni, hogy van egy hegycsúcs, mint közös pont, de hogy milyen ösvényen megyünk föl erre a hegycsúcsra, az adott hegyen keresztül fölfelé, az már akár teljesen eltérő is lehet.
Hát lehet eltérő is, ez így van. Ugye ez alapvetően azt tudtuk mondani, hogy a kereszténység az a többlet, hogy nem alulról kezdjük el nézegetni az ösvényeket, hogy vajon melyik vezethet föl, mint a többi vallás, hanem az, hogy lejön Isten fia a hegy tetejéről, és a kezünkbe nyomja a térképet. És nem csak a térképet adja a kezünkbe, hanem azt is megadja hozzá, hogy ne aggódjatok ott fönn a felhők fölött, ahová még most nem láttok, azért van egy étterem, meg egy szálloda, úgyhogy elindulhatok nyugodtan a hegyre, nem kell aggódni, kényelmes lesz ott fönn, úgyhogy hajrá, hát Isten felé indulunk. Na hát a böjtünk, ugye ez egy izgalmas időszak az életünkben mindig, hogy nagy böjt. Nagyon fontos a mai világban szerintem megfordítani a kérdéskört, hogy a böjtöt a maga helyén tudjuk kezelni. Ugye nem az az érdekes, hogy az egyház milyen ruhát húz ránk, vagy hogy milyen nehézségeket akaszt a nyakunkban. Ugye hát időnként halljuk ezeket, hogy az utca embere a másiknak, vagy a barátjának, a hitetlen mondja a hívő barátjának, hogy jaj, de rossz már neked, hogy milyen kár, hogy te keresztény vagy, hogy böjtölnöd kell, meg ugye a másik ilyen szokott lenni, hogy be kell tartanod a 10 parancsolatot. És hát ugye, ha így közelítjük meg a kérdéskört, akkor valóban vannak itt komoly nehézségeink az életben, hogy a böjtünket a maga helyén kezeljük. Viszont, ha úgy közelítem meg, hogy én mit tudok nyerni a böjt által, ugye ilyen profitorientált világban vagyunk, hogy mitől lesz jó nekem, ha böjtölök. Szerencsére ehhez is tudunk mondani jó néhány dolgot. Ezekről lesz szó a mai műsorban.
Igen, meg ez a nem vallásos emberek kritikájával kapcsolatban egy érdekes visszajelzés akár számukra az is lehet, hogy szerintem valami böjtölésre való igény minden emberbe bele van kódolva. Mert bizony nem vallásos vonalon is megjelenik az ilyen megtisztulási kúráknak a nagy reklámja, meg hagyománya, ami most rában így elég inkább elterjed, és ez teljesen vallásoktól függetlenül is elég sok ember igényli azt, hogy ilyen kúrákon részt vegyen.
Hát ez igen, egy picit amikor elkezd ugye talán nem ebből a lelki háttérből fogad, hát mint én. A böjt, az sokkal inkább a testnek a a dicsőítéséből, meg a magasztalásából, hogy lehetne még egészségesebbé tenni. Egyébként nem csak erre vonatkozom, nagyon sok helyen azt látjuk, hogy a tudomány, vagy az istentelenül élő ember lassacskán kezd eljutni azokhoz a felfedezésekhez és megállapításokhoz, amire mi azt tudjuk mondani, hogy hát ez már benne volt a Bibliában, és mi erre alapozzuk a javaslatainkat az egyházban. Tehát nagyon sok szempontból, akár biológiai felismerés az orvostudományban, van nálunk is az egyházközségben egy nyugdíjas gyerekorvos doktornő, időnként hoz nekem is újdonságokat, cikkeket, amikben mind-mind arról van szó, hogy lám újabb felfedezés, hogy miért érdemes, nyilván nem így mondják ki, de a végkicsengés az, hogy miért érdemes ugyanúgy élni, mint ahogy a Biblia javasolja, hogy az orvostudomány is alátámasztja azokat a dolgokat, amiket mondjuk így 30 évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna, hogy a tudománynak az önmagába beleszerelmesedett mi volt, és a Biblia tanítása ugye gyakorlatilag egybecseng, ugyanazt mondja. De ugyanezt látjuk a hitetlen módon élő embereknél is, hogy akik teljesen istentelen módon próbálják meg a különböző életszemléleteket megélni, akár különböző élethelyzetekben, és akkor rájönnek, hogy hát tulajdonképpen ilyen apróságokra rájönnek, hogy aki mondjuk ilyen házasságszédelgő, hogy ilyen finoman fogalmazunk, a végén nagyon sokan rájönnek saját megégett lelkük után, hogy hát tulajdonképpen a legfontosabb a család lett volna, meg a házasság, meg a hűség, mi pedig ugye széttárjuk a karunkat, hogy hát gyerekek, mi ezt mondtuk az elején.
Igen. És hogy ezt a megégést, ezt meg lehetett volna spórolni.
És... hát ez egyébként, igen, tehát az emberiség egyik legnagyobb tragédiája szerintem, hogy az egyik generáció által megszerzett tapasztalatot és tudást nem lehet egy az egybe átadni a következő generációnak. Sajnos, vagy bizonyos szempontból ugye hál' Istennek időnként ezek a gyerekek úgy tűnik, hogy teljesen tiszta lappal indulnak. Tehát ez az örömhírünk is, mert ugye látjuk mondjuk a magyar társadalomban, látjuk annak a bizonyos a nagy baráti ország itt felejtette magát 40 évre, és roncsolta a lelki dolgokat az emberek életében Magyarországon. Látjuk ennek a következményét, hogy sajnos van Magyarországon ilyen 2-3 generáció, akik ezt nagyon megsínylették, és lelkileg lehet, hogy sosem fogják kiheverni, körülbelül úgy, mint mondjuk az atombomba után, hogy nagyon sok időnek el kell telnie ott testileg, hogy kiheverje az emberiség. Viszont az újonnan születő gyerekek, akikkel találkozunk ugye hittanórákon, iskolában, óvodában, úgy tűnik, hogy azzal a fajta teljesen természetes nyitottsággal és fogékonysággal érkeznek a világra, hogy amikor Isten dolgairól beszélünk, és arról, hogy az isteni világ és a mi földi világunk, ez egy egymást átjáró, összefonódó valóság, és hogy itt Istennel együtt éljük a hétköznapjainkat, akkor ez a gyerekek számára teljesen magától értetődő módon kerül bele a gondolkodás módjukba, a világnézetükbe. Hát ez sajnos utólag ugye beletenni ez a felnőtteknek az életébe borzasztó nehéz. Gyerekkorban kimaradt védőoltást, ugye felnőtt korban úgy bepótolni nem mindig lehetséges. Na de nézzük a böjtöt. Miről szól, ugye? Hát ez itt is lesznek majd érdekességeink, egy picit ki fogunk térni, remélem, lesz rá időnk, hogy beszéljünk majd a keleti és nyugati egyház eltérő gyakorlatáról, beszéljünk nyilván a modern böjtről is, úgyhogy mit tudunk megtenni ma, de mindenek előtt fontosnak tartom, hogy a böjtnek az alapvető céljáról beszéljünk. Ugye a keleti egyház úgy éli meg, hogy azért ez egy nagy utazás. Majd erről is fogunk beszélni, hogy utazás Isten felé, de utazás a saját belső világom felé is. Na most ennek az utazásnak a mikéntje, vagy a közlekedési eszköze, ez egy megtisztulási folyamat.
Egy rendrakás.
Egy nagy rendrakás az életünkben. Tehát tulajdonképpen most ha szétnézünk magunk körül, vagy akár magunkba is nézünk, egy nagy mókus kerék, amin élünk. Most nem csak azért, mert hogy a föld körbeforog, hanem egyszerűen az életvitelünk lelkiekben is egy óriási mókus kerék. Pörgetjük, rohanunk, bocs, de nincs időm, rohannom kell, mert annyi minden tennivalóm van. Folyamatos rohanásban, feszültségben, stresszben élünk, és rakódik az életünkre nagyon sok minden is, és nincs időnk megállni és lassítani. Na most az életünket olyan szinten tele zsúfoljuk, hogy a perceinket is. Hát a mai gyereknek már külön meg kéne tanítani azt a fogalmat, hogy mit jelent az, hogy unatkozni. Ugye a mai gyerekeknél azt látjuk, hát akinek van az ismeretségi körében kisgyerek, hogy ha a gyerek kezében van egy képernyő, és a közelben van internet elérhetőség, akkor nincs olyan gyerek, aki unatkozna, mert mindenképpen valamit talál azon a képernyőn, akkor is, ha értéktelen időtöltés, de hogy ugye ez a nincs ideje unatkozni se a gyereknek, kicsit furán hangzik, de valahol mégis ugye ez egy nagy nehézség, mert nincs arra kényszerítve, hogy saját maga legyen kreatív, nincs arra kényszerítve, hogy gondolkodjon, elmélkedjen, hanem teletölti minden idejét valamivel. Ha mással nem, akkor öncélú szórakozással. Na most pont arról szólna a böjt, hogy a fölösleges dolgokat kipakolom az életemből. Hát ennek a módja azért, itt el tudjuk mondani, hogy ez nem feltétlenül kellene, hogy legyen egy önsanyargatás. Tehát, hogy nem az a célja a böjtünknek, hogy rossz legyen. Nyilván nem is egy wellness, már bocsánat, itt az idegen kifejezésért, csak magyarul még erre nem nagyon találtuk meg ezt a kényeztető, jólétet elősegítő kezelések és kikapcsolódási formáknak. Tehát nyilván a böjt nem erről szól, hanem a böjt egy kicsit lélekben arról szól, ez a szedd már össze magad.
Igen, ez jó is, hogy ilyen téren felhúzódott ez a szedd már össze magad dolog, meg takarítás. Én kicsit most ilyen nehézkesen állok neki ennek az egész nagyböjtnek, de amint nekem például eszembe jutott első nap, hogy most nagy hétfőn szigorú böjt alkalmával mivel is kezdhetném a böjtöt, például az, hogy konkrét módon kitakarítom a lakást, ahol lakok. És gyakorlatilag a saját lelkünkkel kapcsolatban is a húsvétig terjedő időszaknak valami ilyesmiről lehet szólnia, hogy miközben jöttünk a stúdió felé, Gergely atya mondta azt, hogy gyakorlatilag a nagyböjt során kapunk eszközöket, mint egy ilyen porszívót, lapátot, seprűt, és van lehetőségünk arra, hogy a felesleges kacatokat kicsit kipakolgassuk a lelkünkből.
Hát valóban így van, tehát az eszközöket ideadja Isten a kezünkbe, elmondja, ugye ezek az önmegtagadása, a lemondás, az étkezésben, ivásban, szórakozásban történő takarékra állítjuk magunkat, vagy bizonyos ételektől, italoktól tartózkodunk. Ezek mind-mind eszközök. Tegnap ugye azt imádkoztuk a Szent Liturgián, a prokimenben, hogy tegyetek fogadalmat, és teljesítsétek azt, ami Úrunknak Istenünknek. Ugye a régi fordítás ugyan, hogy tegyetek fogadást, és teljesítsétek azt, ami Úrunknak Istenünknek. Hát ugye azt viszont meg kell magyarázni. Tehát valaki kint a lóversenyen hallgatja a Szent Liturgiát itt Vajhagyó vasárnap, és akkor azt hallja a kántortól a prokimen, hogy tegyetek fogadást, és ó, hát a kántor mondta, ugye. Hát nyilván nem ilyen jellegű fogadásokról van szó, hanem tegyetek fogadalmat, és akkor teljesítsétek azt, ami Úrunknak Istenünknek. Na most ezeknél nagyon fontos elmondani, hogy ezek megint nem olyan jellegű zárt rendszerek, hogy most ez itt magában hordozza, hogy beteljesíti magát a rendszer. Ez nem egy varázslat, hogyha jól elmondom a varázsigéket, akkor majd működni fog.
Isten nem automata, mert hogy van egy ilyen automata istenkép, hogy belerakom a aprót, és akkor megkapom az ajándékaimat, a bölcs sem így működik.
Hát egyáltalán nem, tehát ez élettel teli rendszerekről van szó, amiknek mind-mind az a kicsengése, ugye hát a végső kicsengés a Isten szándéka, hogy ugye ezt nagyon egyszerűen az evangéliumból tudjuk idézni Jézus Krisztustól, hogy mi Istennek a szándéka az emberrel kapcsolatban, az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson. Vagy másik helyen Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővebben legyen. Tehát, hogy a böjtnél is nem ez a nem az önsanyargatás, nem a kesergés, nem a szomorkodás a szempont. Hát ráadásul hívjuk ide a segítség gyanánt a tegnapi evangéliumot. Ugye Máté evangéliumából olvastuk föl a böjtöléssel kapcsolatban Jézusnak az útmutatását. Ugye a Máté evangélium a 6. fejezetében ott meg lehet találni ezeket a gondolatokat, hogy te, amikor böjtölsz, akkor ne is lássák rajtad a többiek, hogy böjtölsz. Mosd meg az arcodat, És ne láttassál böjtölni az emberektől, hanem atyától, aki a rejtekben is lát, és atyád, aki a rejtekben is lát, ő majd megfizet neked. És akkor ott elmondja, hogy vannak, akik ugye megszomorítják az arcukat, meg úgy kívülről is látványosan böjtölnek, és akkor Jézus oda teszi mellé, hogy ugye az embereknek az elismerésére vágynak, hogy hú, na tényleg ő aztán böjtöl, és akkor mondom nektek, elvették a jutalmukat. Hát ha lehet választani, akkor én mindenképpen azt választanám, hogy innen a földön akkor hagyjuk ezt, nem itt váltanám be ezeket a jutalmi bónuszokat, hanem akkor hagyjuk meg az üdvösségre, hogy kamatozzon ott a mi úrunknál, hogy majd a halál után beváltjuk ezeket a kapott kuponokat, hogy na, uram, igyekeztem úgy élni. Hogy...
Ez lehet, hogy egy kicsit visszatérés, vagy korábban hangzott el ez a felesleges dolgoktól való megszabadulás, vagy kitakarítás az életünkből. Csak bennem fölmerült az a kérdés, hogy egyáltalán mi számít felesleges dolognak? Mert lehet, hogy a bőti nagy lelkesedésben elkezdjük kihaigálni az életünkből a mindenféle dolgokat. Például valamilyen kikapcsolódást, amiről azt gondoljuk, hogy hát, hogy ez egy felesleges cókmok, és csak veszi a helyet meg az időt, és valójában kiderül az, hogy az egy kegyelmi dolog, bármilyen kikapcsolódási mód vagy hobbi, amire valójában nekem szükségem van, azáltal, hogy kicsit lenyugodjak, lelassuljak, stb. És valójában a lelki életemnek megy a rovására az, hogyha egy ilyen dologtól megszabadulok. Ez egy kérdésben,
nem? Egy-két támpont hozzá. Történet. Megy az ember az erdő mellett, és látja, hogy egy favágó veszettő csapkodja a fákat, és akkor már látja, hogy nagyon tompa a fejsze kívülről, és akkor azt mondja, ember, hát mit csinál, miért nem áll meg egy kicsit, hogy megélezze azt a fejszét, azt mondja, nincs időm, mert rengeteg fát ki kell még vágni. Tehát, hogy igenis kell az az idő, amikor megállok, és a fejszét megélezem. És az lehet, hogy van, akinek úgy tűnik, hogy na hát ez egy elfuserált, elpocsékolt idő, hiszen addig is lehetne fát vágni. De ha a nagy összefüggéseket nézem, akkor az a fejsze nyilván élesebb lesz, és sokkal többet, hatékonyabban tudok utána vele dolgozni. Azt, ami úgymond kimaradt, nem csak, hogy utol fogom érni magamat, hanem sikerül még le is körözni. Na most ez az egyik a szempont. A másik, ugye a gyerekeknél, amikor böjtről beszélünk, hát ugye a gyerekek is rögtön fogékonyak erre, le kell szögezni, hogy a kötelességeinkről nem mondhatunk le nagybőjű. Ugye rögtön a gyerekek, én lemondok az iskoláról, a tanulásról, a tökfőzelékről, tehát hogy megtalálják ők is, hogy ez a klasszikus, mint a szerzetesek, hogy éjjel böjtölsz, nappal vírasztasz, tehát hogy meg lehet találni azt a fajta hozzáállást, hogy úgy tűnjön, mintha, de hát ugye most ez én is el tudom mondani, hogy minden évben nagybőjtben egyszer se gyújtok rá. Tehát ez ugye nem nagy kaland, mert nekem még a számban nem volt cigaretta, nem is tervezem. Tehát ez nem egy nagybőjt. Ez nem egy lemondás.
Lemondok egy havai utazásról.
Igen, tehát ez úgyhogy megvannak ezek a úgymond támpontok vagy segítségek a böjtünknél, de tényleg az lenne, hogy önmagunkban nézünk. Na most még egy hasonlattal élve, hogy mi az, ami szükséges és fontos, és mi az, amit ki lehet dobálni. A böjtünk arról szólna, hogy a meglévő mostani szintünkhöz képest, mikor oda jutunk a húsvéthoz, akkor emelkedjünk, növekedjünk lelki színvonalban, hogy egy érettebb, fejlettebb, kidolgozottabb lelki életű emberekké váljunk. Most ennek a növekedésnek, ez körülbelül olyan, mint amikor a földről föl akarok szállni, ugye a léghajóval, ezt is tegnap beszéltük, hogy bizonyos dolgok kellenek a léghajóba, amit nem dobálok ki. Tehát hiába nehéz mondjuk a gázpalack, amivel melegítem a benne lévő levegőt, azt a gázpalackot nem fogom kidobálni.
Jobb esetben.
Hát jobb esetben, mert hogy arra még szükségem lehet, hogy fenntartson. Tehát az ilyen gázpalack jellegű dolgok a böjtben, ami segítség nekünk, hogy tovább emelkedjünk, vagy hogy ne süllyedjünk, ezek az imádságaink. Na most ugye tényleg, hát itt van a böjt kapcsán megint egy nagyon aktuális helye az imádságnak, hogy tessék kérem törekedni arra, mindenkinek el tudjuk mondani, hogy az imádság az nem egy olyan dolog, mint amikor az óvodások anyáknapi verset szavalnak. Ugye az óvodások úgy szavolják az anyáknapi verset, hogy közben fejben nem ott járnak, csak elmondják. Nézik, hogy eljött a nagymama, a tesóm is itt van, hol ülnek anyukámék, és közben mondja, hogy édesanyám, virágosat álmodtam, virág voltam, és akkor nézi, integet a nagymamának, hogy szia nagymama, fejben ott jár a gyerek. Most az imádságom sem lehet ilyen, hogy, hogy jó van, Istennek felmondom a verset, mint az óvónéninek, meg a közönségnek, és akkor majd megtapsolnak érte, de közben máshol járok.
Ez a máshol járásról jut az eszembe, hogy a, tényleg a bölcs segít abban, hogy a rendezettség által összeszedettebbé válhassunk, akár az ima életünkben is. Meg akár a bölti időszak, hogy ez a gázpalaszkos példa, hogy azt nem hajítjuk ki a léghajónkból. Talán pont a bölti időszak egy ilyen újrahangolás, meg újragondolás lehet olyan téren, hogy egyáltalán felismerjük azt, hogy mi az, ami az életünkben felesleges, vagy mi az, ami nem. Mert lehet, hogy próbálkozunk, rájövünk arra, hogy hú, nekem az a napi egy kis csokoládé, az nem egy istentelen dolog, hanem egy olyan dolog, ami valójában engem előre visz, és lehet, hogy a bölgyben erről lemondok, de a szürke hétköznapok során kell nekem valami ilyesmi, utána több szeretettel tudjak fordulni más emberek felé. Ez most egy nagyon gyerekes, meg bagatell példának
lelki tűnhet, doping.
De szerintem értjük, hogy miről veszünk. De lehet, hogy valójában meg az, hogy bömböltessek magamnak zenét feleslegesen egy órán keresztül, az egy feleslegesen kidobott idő, amire már nincsen szükség.
Na hát ez, ez
lehet itt ugye újra hangolni
megint
dolgokat.
Csak vissza tudunk térni ehhez, hogy ha az lenne a verseny a léghajóknál, ugye, hogy na, ki tud minél hamarabb magasra emelkedni, akkor aztán végképp jól át tudnánk nézni egy ilyen berendezést, hogy na, mit dobálunk. Ugye lehetőség szerint egy ilyen helyzetben próbálnánk minden fölösleges súlytól szabadulni, ami lefele húz bennünket. Na most lelkileg ugye mi az, ami lefele húz? Az összes bűnöm, a gyarlóságom, a rossz szokásaim az életemben, a kényelmes testpedésem nem az aktív kikapcsolódás, hanem az a, ugye tévé kapcsoló, akinek van otthon tévéje, és távirányítós a tévé, ugye ott még föl se kell kelni. Ez egy ideje már minden tévé ilyen, hogy meg van nyújtva az ember karja, hogy lehet kapcsolgatni, és akkor be van kötve ilyen 50-80-100 tévé csatorna, és akkor ugye azért ha visszaemlékszünk arra a hőskori időszakra, ugye amikor Magyarországra is az 1-2 csatorna után, de meg a hétfői adásszünet után beözönlött a nyugati világnak a meg annyi csatornája, de talán még nem emlékszel ezekre, hogy ez a...
Én úgy kb. Akkor születtem.
Igen, és hogy te távkapcsoló műsorújság, lesz majd egy óra múlva egy olyan műsor, amit szívesen megnéznék, de azt az egy órát is, hát addig kapcsolgatok a tévé előtt, hogy valami érdekeset csak találok, addig valahogy elütöm az időt az egy óra. Na hát az ilyeneket nyugodt szívvel ki lehet dobálni, és a lelkim ugye a bőjtben ugye segítséggyanánt, hogy tényleg ez egy ugye ismerjük a fogalmat az otthonainkból. Tavaszi nagy takarítás. Lélekben tulajdonképpen ez a bőjt, a tavaszi nagy takarítás, hogy na, akkor jól kiszellőztetünk, elhúzzuk a szekrényt, a portörlést megcsináljuk, a pókhálókat leszedjük, egy jó nagy rendrakás az életünkben, aminek a végeredménye, csak hogy ugye visszatérjünk arra a kiindulási pontra, hogy miért jó nekem, az én életem lesz összeszedettebb, rendezettebb, egy tisztább, egy boldogabb élet, na most ugyanúgy, mint, vagy mondhatnánk azt is, egy nagy lomtalanítás. Pincéből kihozom a kacatjaimat, amiket gyűjtöttem, átnézek, egy-két dobozt, hogy fölnyitok, és akkor belenézek, hogy te jó ég, ezt már 8 éve nem vettem elő, nem is hiányzott, na akkor inkább gyorsan csukjuk be azt a dobozt, és szabaduljunk tőle.
Igen, meg az elején említetted ezt a profit orientáltan megközelíteni akár a bőjtöt is, így a mai világban, hogy mi az, ami nekem hasznos, meg olyan téren is hasznos ez a dolog, hogy mi gyakorlatilag Istennek vagyunk az alkalmazottjai. Ez így csúnyán fogalmazva, mi keresztények, Krisztusnak vagyunk a követői. És hogyha úgy nézzük, hogy nekem is az a hasznos, ami Istennek hasznos, és a bőjtöt így közelítjük meg, bizony az is egy nagyon nagy haszna a bőjtnek, hogy ez is egy lehetőség arra, ugyanúgy, mint az imádságnak, hogy ezt fölajánlhatjuk Istenért, embertársainkért, elhuntjainkért. Nem véletlen, hogy pont a bőjti időszakban vannak a ramotás szombatjai egyházunknak, hogy pont amikor lemondunk fizikailag mindenféle dolgokról, meg próbálunk valamiféle erőfeszítéseket tenni, ebben az időszakban van az is, hogy imádkozunk az elhuntjainkért. És hogyha így gondoljuk, egyrészt nekem is hasznos, hogy megtisztulok, ilyen nagy lomtalanítást végzek a saját életemben, meg maga az is haszon, hogy Istennek az akaratát egyre inkább megcselekszem az életemben, és próbálok Isten akaratával egyesülni.
Most valószínűleg egyébként, igen, a nehézségeink valószínűleg egyébként onnan fakadnak, hogy amikor a gyerekeknél is ugye látjuk ezt, hogyha valami szempontból szeretnénk őket egy magasabb szintre emelni, akkor ugye ez erőfeszítésbe kerül, hogy jaj, nem áll, de már ez nekem jó így, meg miért tegyek többet, miért jobbat, és ugye nehéz nekik átadni azt, hogy figyelj, érdemes megtenni az erőfeszítést, te életed lesz erősebb, jobb, könnyebb, stb. De ugyanígy lelkileg, hogy ne legyünk a szenvedélyeink rabja. Na most egy gyereknél is, hogy ne legyen a szenvedélyének rabja, bemegyünk a boltba, meglátja a kedvenc csokiát, és akkor elkezd toporzékolni, hogy de neki már pedig az a csoki mindenképpen kell. Na most ugye, ha nem segítek a gyerekemnek abban, hogy le tudja győzni ezt a fajta szenvedélyét, hogy tudja saját magának azt mondani, hogy ugyan vágyom most erre a csokira, de elég erős vagyok hozzá, hogy nem vagyok ettől függő. Uh-huh. Nem vagyok a rabja. Nem tud engem megvenni kilóra ez a csoki, hanem szabadon tudok ettől függetlenül cselekedni és gondolkodni. Na, ez a lelki erőfeszítés, hogy jó, akkor most elkezdem magam edzeni. Hát erre fogunk visszatérni egy kicsit majd, meg egy picit a liturgikus háttérre is, de hogy ne csak a dolgainkat mondjuk, hanem be tudjunk kapcsolódni lélekben is a szertartás énekeinkkel a bőti hangulatba, egy picit hallgassunk bele, így előre tekintve a nagy szombatnak egy nagyon szép énekébe.
Ce jour dans le sépulcre, tu fus déposé au Christ notre vie. Les puissances angéliques étaient saisies d'effroi et chantèrent gloire à ta condescendance. Heureux, impeccable dans leur voix, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Le tombeau ta demeure dans la mort, comment descend notre vie pour détruire à tout jamais l'empire de la mort et sauver d'enfer les morts en les ressuscitant. Heureux gardant son témoignage ceux qui le cherchent de tout cœur, plus que tous les fils des hommes. Sans grâce et sans éclat, lui dont la nature entière tire sa beauté, et qui sans commettre de mal marche dans ses voies. Ô Jésus, douce lumière qui éclaire et donne au monde le salut, ô sépulcre ténébreux, comment te caches-tu en ton ineffable et mystérieuse soumission. Toi, tu promulgues tes préceptes à observer entièrement. Tu descends dans le sépulcre sans pourtant quitter le sein paternel qui de nous pourrait saisir le mystère étonnant et l'énigme qui dépasse notre entendement. Puisse mes voix se fixer à observer tes volontés. Chandelier de la lumière, maintenant le corps de Dieu est déposé. Sous la terre il disparaît, brillant sous le boisseau, mais jusqu'aux enfers il porte sa lumière. Alors je ne réduis de honte en revoyant tous tes ordres. À Joseph et Nicodème viennent s'associer les anges des cieux.
Ismét itt vagyunk élőben, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Eladó hallgatóit. 7 óra 43 perckor, hogy aki esetleg iskolába siet, vagy munkába, hogy elnekéssen itt az izgalmas témák közepette. Ugye a böjt és egy picit a lelki háttér, amit még megpróbálunk átgondolni, összeszedni. Sok minden dolgunk van, ami talán nem is fog minden beleférni a mai műsorba, de igyekszünk tömörre és sűrűre venni a gondolatainkat. Picit nézzük a liturgikus hátteret. Csak azért, hogy ugye ez mindig nekünk segítség, hogy a liturgikus dolgaink azok nem úgy vannak jelen az életünkben, hogy élem a hétköznapokat, és akkor jaj, még templomba is el kell menni, most mit akar mondani? Hanem a pont az, hogy egy vezérfonalat ad az életünkbe, egy segítséget, egy olyan töbletet, hogy az az iránytű, mondhatnánk, hogy a navigációs készülék az életünkben, hogy a következő lehetőségnél jobbra. És akkor ugye hát most a böjtnél itt van ez a következő lehetőség, hogy na most, hogy jutottunk ide, hogy az előző kanyarok, egy 5 héttel ezelőtt megkezdtük a Zakeus vasárnapjával a ráhangolódást, ugye, hogy a Jézus átlép a megszokott rendszereken, és megszólítja a bűnös embert. Vámos és farizeus kapcsán. Ne a másik emberhez mérjem magamat, hanem Isten szín elé én odaállok egyedül. Hogy azt a fajta bűnös mi voltamat, ha beismerem, akkor tudom azt mondani, nekem szükségem van Istenre. Kell az életembe, hogy segítsen fölemelni, hogy teljesebb legyen az életem. Tékozló fiú kapcsán induljak el az atyai ház felé. Nem kell aggódni, szeretettel fog fogadni, örömmel, már alig várja, hogy oda érjek hozzá. Volt az utolsó ítéletről, ugye, a múlt vasárnap, hogy igenis lesz egy számadás. Fontos, hogy tudjam, hogy felelős vagyok a cselekedeteimért, a szavaimért, az elkövetett mindenemért, és hogy igenis lesz egyfajta számadás. Na most ez egy nagyon érdekes dolog itt az ítélet kapcsán, csak egy röpke gondolati kitérő erejéig, hogy a János evangéliumából érdemes ugye ide idézni azokat a gondolatokat, az 5. fejezetben beszél erről János, hogy Jézus így beszél a halál utáni állapotról, hogy akik meghallják Isten fiának a szavát, és meg is tartják, azok átmennek a halálból az életre. Akik pedig ugye nem hallják meg Isten fiának a szavát, azok az ítéletre mennek. Tehát, hogy egy kicsit olyan a helyzet, mint amikor ugye van protekciónk valahol mondjuk egy rendelőnél, és akkor oda megyünk, és akkor meglát minket az ismerős, akkor hello, szia, gyere be gyorsan. Ha meg nincs ismerős, akkor jó napot kívánok, legyen szíves, húzzon egy sorszámot. És akkor kicsit ez a különbség lehet, hogy ha már itt a földi életben sikerül ráhangolódni kellőképpen Istenre, akkor örömteli lesz az a találkozás, és nem félelmetes ítélőszék, hogy nem kell ott a körmünket rágni, hogy bírálják el a kérelmünket, hogy pozitív vagy negatív, hogy nyertem a pályázaton, vagy nem nyertem a pályázaton, hanem van egy reményünk. És ugye a tegnapi evangélium, itt már a böjt előtti utolsó mozzanat, tényleg úgy, mint a sílesiklásnál a sánc vége, hogy akkor úgy megadja az ívet az egész böjtünknek. Ugye ez a ne is lássák rajtatok, hogy böjtöltök, és ugye ennek a fajta lelkülete, hogy nekifele, hanem befele forduljunk a rendrakásunkkal. Valamelyik keleti szerző így fogalmaz, hogy a bizánci egyházban a böjt, ez nem a szomorkodásról szól, hanem ez egy örömteli, csendes ragyogás, egy tündöklés, tehát az a nyilván van visszafogottsága a bizánci egyház böjtjének is. Van egyfajta elmélyülése, egy elcsendesedése, de nem kesergéssel, nem szomorkodással, hanem azzal a fajta lelki összeszedettséggel, hogy most tényleg rendezem a soraimat, Istenre koncentrálok, az életemet próbálom jó mederbe terelni, és tényleg egy utazás Isten felé, meg utazás a benső lelki világon felé. Na most, hogy Isten felé utazás, hát tényleg egy utazás példával megint lehet érzékeltetni ezt, hogy a látunk itt is mondjuk Budapesten időnként turistákat a belvárosban. Elég fura lenne, nem, hogy most látni ott valakit, aki otthonról hozza mondjuk az ágyát magával, mert hogy hát ő úgy szereti azt az ágyat, meg megszokta, meg hát ő ehhez ragaszkodik. Teljesen megfosztaná magát attól az élménytől, hogy valami újat befogadjon, valami több legyen az életében. valamivel gazdagodjon, mert végig azzal lenne elfoglalva, hogy na, vonszolom az ágyamat, húzom magam után, viszem, mert cipelem, mert nekem erre szükségem van. Tehát igenis, az utazásra, ha jól csomagolunk össze, akkor nem viszünk más, csak a legszükségesebbeket. Minél kisebb táskát kelljen cipelni, minél több mindenre jusson időm, energiám. Na most egy ilyen utazásban, ugye itt a liturgikus háttér még hozzá, hogy kell az a többlet segítség Isten részéről. Tehát azt mondom, hogy jó, kidobálok sok mindent. De egy helyen Jézus ugye így fogalmaz az evangéliumban, hogyha kitakarítottam a lelkemet, és kiűztem onnan a sátánt, akkor nem hagyhatom ezt üresen. Mert ha üresen hagyom, akkor bolyong a gonosz lélek, és akkor meglátja, hogy itt üresen van a ház, és akkor hoz magával még nálánál hétszerte gonoszabbakat, és akkor újra beveszik a házamat. Ha nem töltöm meg istenes tartalommal a lelkemet, akkor veszélyes ez a fajta kiüresedés, vagy rendrakás. Töltsem meg. Ehhez kínálja az egyházunk például a bőségesebb, vagy több imádságot segítséggyanánt.
Igen, és a liturgikus háttérrel kapcsolatban, hogy nagyon szépek tényleg a böjtöt megelőző vasárnapoknak a tanításai, épp azzal kapcsolatban, hogy a szívünket ilyen istenes dolgokkal hogy lehet megtölteni. Mert olyan jó például Zakeusnak, vagy a tékozló fiúnak a történetében az a tanítás, hogy a különböző függőségeinktől való megszabadulás tényleg milyen felszabadultságot tud eredményezni. Például Zakeus, amikor Jézus Krisztus nyit felé, lehívja a fáról, elmegy hozzá vendégségbe, és amikor Zakeus, aki eddig 10 körömmel ragaszkodott a vagyonhoz, közé az, hogy akkor négyszeresen visszatéríti a csalásból származó pénzt azoknak, akiket ő becsapott, ezt ilyen felszabadító örömmel mondja. Vagy amikor a tékozló fiú visszatér az atyai házba, azzal a szándékkal, hogy majd beáll egy béresnek, ott a édesapjának a mindenféle szolgái közé, hogy amikor elindul ebben is egy ilyen felszabadultság van. És hogy tényleg ez az örömteli csendes ragyogás, ahogy te is fogalmaztál, ebben is ez érződik, hogy ez tényleg nem egy szenvedés, meg felesleges önsanyargatás jelent a bőt, hogy jaj, most ilyen limlomoktól meg kell szabadulnom, amiket egyébként szeretek és ragaszkodok hozzájuk.
Kacatok.
Hanem ahogy ilyen lomok kikerülnek a szívemből, és Istennek a szeretete meg kegyelme pedig beköltözik a szívembe, ez valójában egy felszabadító erejű dolog, és valójában többet kapok ezekkel a dolgokkal, mint hogyha megőrizném, meg ragaszkodni.
Hát egy kicsit olyan, hogy a kedves hallgatók most nem látják, de Miklósnak is van szemüvege, itt aki velem szemben ül, és egy kicsit olyan ez, mint hogyha ha maszatos a szemüveged, akkor homályosan látsz, most nem, csak egy. És hogy milyen jó leső érzés, ugye a tisztán látás utána, hogy ha nyilván az sem mindegy, hogy valami jó szöszös pulóverrel törlöd meg, vagy van valami olyan szer, ami leszedi ezeket az apró szöszöket is, és akkor az ember, ha tudja önmagát takarékra állítani, és ahogy a Keresztelő János, ahogy fogalmaz, hogy nekem kisebbed nem kell, Jézusnak pedig növekedni, ha tudjuk ezt megélni az életünkben, akkor ezt éljük meg, hogy tisztában látunk. Tehát az élmény, ami alapján azt tudjuk mondani bárkinek, hogy nem az egyház miatt, nem Isten miatt, saját maga miatt próbálja a böjtöt. Az élmény az, hogy sokkal inkább ura vagyok önmagamnak. Nem a szenvedélyeim rabja vagyok, nem a kicsinyességemnek a rabja vagyok, nem a pénzvágynak, ugye Szent Efrém fohászait itt végig imádkozzuk, hogy ne engedje hozzánk, ugye se közel a hatalomvágyat, se a pénzvágyat, ne engedje, hogy megszóljuk a többieket, ne a másik emberrel foglalkozunk. Tehát
felismerjük a bűneinket.
Igen, ahogy meg, hogy megismerjem bűneimet, és megnézhetjem fele barátomat, ugye a végkicsengés, hogy nagyon sok olyan lelki edzésbeli fogás, amit ugye a személyi edző megad jó tanácsként, vagy útmutatásként, hogy ne így fogd azt az ütőt, hanem másképpen, és akkor úgy próbáljál ütni, vagy ne így rúgjál, úgy rúgjál, hogy hatékonyabb legyen mindaz is, és fölismerjük mögötte a szándékot, hogy tényleg ezt tudjuk mondani, hogy tisztában látok az életemben. Jobb döntéseket tudok hozni, összeszedettebb mindaz, amiben élek, és sokkal hatékonyabban tudok szólni, cselekedni.
Bennem fölmerül egy ilyen liturgikus jellegű kérdés, most így hirtelen, hogyha a nagybőti időszak, tehát arról szól, hogy egyre inkább tisztában lássunk, meg rendbe tegyük az életünket, akkor miért van az, hogy pont ez az időszak, amikor például a liturgikus ruháinkat átcseréljük a fehér színről a piros színre? Mert miért pont, hogyha pont a megtisztulásról szól a böjt, akkor miért pont ez a piros szín a...
Ez szerintem most jót kérdezem, mert én, mint nagy liturgikus alkat, de szerintem mögötte, tehát a szimbolika nagyon fontos az életünkben, a leginkább annak a kifejezés, hogy ez most egy másfajta életvitel. Ugyanúgy, mint a gyász kapcsán, ugye ott is azért elmondjuk, manapság mondjuk olyan helyen, ahol átbillentek a ló túloldalán, a gyász kapcsán az fontos elmondani, hogy egy év után letették régen az öregek a feketét. Tehát, hogy a szín segít engem is a ráhangolódásban, hogy ott vagyok, ha most fölveszem a feketét, igen, mások is látják rajtam, hogy gyászolok, én is érzem, és megszabadulni is segít tőle. Tehát, hogy nézzünk előre, micsoda öröm lesz a pirosból visszaöltözni fehérbe. Tehát ez nyilván nem az, ugye van egy ilyen mondás, hogy lehet a macskának örömöt szerezni, hogy elengedjük a farkát. Tehát, hogy nyilván nem csak egy ilyen öncélú, hanem tényleg az, hogy jó, akkor most egy kicsit a kifele vonatkozásainkat megnyessük, befele vonatkozás, magunkba fordulás, másfajta életvitel. Elmész egy nyaralásra, az is egy másfajta életvitel, mint amit a hétköznapokban megszoktál. Visszatérünk még erre egy kicsit a liturgikus vonatkozásokra, és akkor ami még várható majd a 8 órai részek után, a böjti fegyelemről beszélünk egy kicsit, és a modern böjtünkről, hogy mit lehet, vagy mit érdemes manapság a böjtben megfogadni.
Következnek.
Elvesztettük a keresztények csak nem felét, Irakot több mint a 80%-uk elhagyta, Törökországot pedig még ennél is többen.